Az út. Podcast női férfi életutakról, álmokról, sikerekről és mindazokról, akik mögötte vannak. Üdvözlöm a hallgatókat! A mai vendégem Hamar Szelényi Éva, és mivel abban maradtunk, hogy nem ragozzuk túl a titulosokat, ezért majd ő elmeséli, hogy honnan is jött, és mi az út, amit megtett. Igazából erről is szól ez az egész interjú. Úgyhogy Évi, az első, hogy tényleg a legelejétől.
Hát akkor én is köszöntöm a hallgatókat.
Én, ahogy olvastam a honlapodon, már sokkal előtte vannak gyökerei ennek a dolognak, amivel foglalkozol.
Művelt vagy.
Ugye?
Szóval... Megfogantam. A nagymamám megszületett. Az ezzel kezdjük.
Így van. Igen, hát hiszen erre alapozod, nem? A tudásod egy részét, hogy az, amit hozunk, abból mit lehet kihozni, mit viszünk tovább, mit lehet még tanulni hozzá.
Igen, bőszen bólogatok. Igen, tulajdonképpen ez a lényeg, hogy nem mindegy, hogy hová születünk, hogy mit hozunk magunkkal, és milyen körülmények vesznek körbe minket, meg milyen, hogyan várnak minket is. Négy nőérem van, az ötödik vagyok a sorba, úgyhogy azért az egész más elsőszülöttnek lenni, meg ötödik gyereknek, de ez a mi lett volna, ha, ez engem nem érint. Nem, biztos mindenki elgondolkodik ezen, de én azért nem ezt szoktam kihangsúlyozni.
Merre indultál? Szóval ugye legelejétől tényleg, tehát azért négy nővérrel. Nem tudom, hogy mennyit kellett neked gondolkodnod az életeden, vagy inkább irányított mindenki jobbra-balra.
Hát a legidősebb nővérem és én közöttem 10 év van, úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy lehetnénk 6-an is, csak a harmadik és a negyedik, hát így kell mindenkit meghatározni, hogy hányadik számú sorban. A harmadik és a negyedik között, nővérem között, ott az anyukám szakvizsgázott, úgyhogy így. Mi maradt egy gyerek? Nem. De ez a lényeg igazából, hogy vannak a nagyobbak, meg a kisebbek, de valahogy mindig az volt, hogy így közösen voltunk sokszor sok helyen, közös ugyanolyan ruhákban voltunk öltöztetve. Volt egy külön varrónőnk, pont elgondolkodtam a napokban, hogy volt egy varró Marika néni, a ceglédi Marika néni, a kápolnás néki Marika néni, és mindenkit az alapján hívtunk, ahogy, ahol vagy amit csinált, vagy ahogy, milyen közel volt hozzá. Igen, tehát tulajdonképpen egy nagy családba beleszületni azért az egész más, szerintem, de hát ilyen kis belső harcok. Mindenhol voltak, nálunk is, hogy hiába mondják, hogy lányok, biztos könnyebb velük, hát nem, egyáltalán nem. Nekünk is vannak jó kis sztoriaink. Én mindig félénk voltam, meg csendes eleinte, és aztán, ha picit feloldottam, akkor mindig mindent csináltunk. Volt, hogy az anyukámmal készítettek egy interjút, és azt hiszem, hogy az osztálytársai, és emlékszem a videón, tehát van egy csomó olyan emlékem van, amiket így videón látok így magamról. Emlékszem ezen a felvételen, hogy én ott először csak ott bujkáltam, aztán már jól felhívtuk magunkra is a figyelmet, és már anya nyakában lógtunk mindenhol, de hát egy élet volt. Folyamatosan körülöttünk, szekrények tetejéről ugráltunk lefelé, meg a szőnyeg széle volt a szakadék széle, meg mindenféle ilyen játékot játszottunk otthon. Mi nagyon kreatívan kitaláltuk, hogy hogyan lehet csinálni a semmiből valami jó kis játékot. Úgyhogy egy aktív gyerekkorra emlékszem vissza. De tényleg nagyon sokféle csibészséget is csináltunk, nővéremék is, én kevésbé. Azt ők csinálták, hogy a nagy vendégségbe indulás előtt az egész lakást teleszórták, vagy az egyik szobát hintőporral is a harisnyájukban kocsiáztak. Talán még apának a környét is felocsolták, hogy jobban csúszson, nem tudom pontosan már a részleteket. Én állítólag nem voltam benne ebben a dologban. Úgyhogy ilyen. Ilyen történetek vannak.
Akkor már eleve az se volt egy gyaloggalop így felnőni, mármint hogy nyilván voltak benne nehézségek, szépségek, de hogy legalább a közösség, meg a család, amit említettél, az mindig nagy szerepet játszott.
Igen, most elgondolkodtam a napokban, hogy volt-e olyan, amikor én így egyedül voltam otthon, és azért emlékeim vannak erről is, tehát azért emlékszem, amikor így vágyakozva néztem ki az ablakon, hogy mikor jön már meg valaki, vagy nem tudom, hogy gyerekeket vártam éppen, vagy csak anyukámat, de így erre így konkrétan emlékszem, meg arra is emlékszem, amikor az egyik nagymamámmal, tehát csak elmesélésebből emlékszem, mert egy éves voltam, hogy én egyedül voltam vele. Tehát volt olyan, hogy kezdetektől egyedül voltam egy nagyszülővel. Állítólag így könnyebb volt nekem a napokat intézni, vagy velem a napokat intézni, vagy nekem nyugodtabb volt. És akkor voltam úgy ott egyedül. Aztán nagyon sokszor megismételtük ezt, tehát hogy az anyai nagymamával én nagyon sokszor voltam kettesben a balatoni nyaralónál. Úgyhogy volt ilyen élmény, olyan élmény is, de mindig volt valami élet körülöttünk. Meg aztán, amikor már nagyobb lettem, akkor is úgy voltam egyedül a nagymamámtól megörökölt lakásban, hogy azért a közelben volt a család. És szerintem a főiskolai évek alatt, amikor külföldre kerültem egy Erasmus ösztöndíjjal, akkor voltam igazán úgy teljesen egyedül, amikor a család is nagyon távol volt, ami nagyon jó volt. De azért nagyon furcsa is.
És hogy jutottál erre az útra? Milyen, kik azok, ugye a honlapod és az egész programod az Anya Akadémia. Tehát az anyák nagyon fontos szerepet, a nők nagyon fontos szerepet játszanak ebbe. Hogy emlékszel erre vissza, hogy már az iskolában volt egy ilyen, akárki, akire felnéztél, tanár, akár tanársegéd, vagy bárki, vagy egyszerűen ez az otthoni lét, hogy mindig van körülötted egy idősebb nő, aki segít, támogatott van, hiszen a testvéreid is állandó jelenléte, illetve ez az anyai nagymama, aki nagyon fontos.
Tehát tulajdonképpen az, mint szerintem minden gyerek, amikor így kitalálom, hogy mi leszek, amikor nagy leszek, az én is a szülőknek a pályáját akartam először választani, hogy akkor orvos vagy bármi a vendéglátó területen. Az orvosi pályáról, gyerekszemész az édesanyám, arra elég gyorsan letettem, de azért még odáig eljutottam, hogy felvételiztem az orvosi egyetemre, de nagyon nem akartam bejutni, úgyhogy hál' Isten nem is kerültem be. De vendéglátós területre is elindultam, oda azt hiszem már nem jelentkeztem, erre most nem emlékszem. A tervem az volt, hogy én állatorvos legyek, mert nagyon szerettem az állatokat. Aztán, hogy leszek talán pedagógus, mert ugye a nagyanyai, meg az apai nagymamám is pedagógus, és illetve volt egy pót nagymamám, a Kató néni, aki szintén tanító pedagógus volt. Tehát napköziben nem jártam, hanem hozzájártam mindig a napközi idő alatt, mert a szülők csak délután vagy este jöttek haza, és akkor én még azért kicsi voltam. És erre így konkrétan emlékszem, hogy valamilyen szinten akartam pedagógus lenni, de egy tantárgy sem vonzott annyira így konkrétan, így külön, bár jó voltam egy pár tantárgyból, de nem akartam. És ami viszont mindig is vonzott, az a nagyon sokszor voltam benne anyukámnál a szemklinikám, és mindig ott asszisztáltam, és végighallgattam, ahogy ő beszélget a szülőkkel, a problémákról, vagy hogy hogyan segít megoldani egy ilyen helyzetet. Ezt nagyon-nagyon korán elkezdtem, és szerintem ez nagyon sokat segített nekem a későbbi pályám során is. És azt láttam, hogy én valami többet akarok adni. Nem akartam orvos lenni, mert nagyon elfoglalt. És nincs annyit otthon. Szinte azt is érezhettem, vagy azt gondolhattam, hogy azért akarok délutánonként a vigatanításnak anyához bemenni klinikára, hogy többet legyek vele. És akkor tulajdonképpen ő mondta azt, amikor így a pályaválasztás volt, hogy próbáljam meg a gyengénlátók iskoláját, ismerjem meg, nézzem meg, hogy látássérültekkel nem akarok-e foglalkozni. Úgyhogy elmentem oda, és nagyon megtetszett, és azt mondtam, hogy de ez nagyon jó, ez lesz akkor, ez az én életutam. Tudok foglalkozni a szülőkkel, anyákkal, a gyerekekkel, és nagyon-nagyon jó, mert a gyerekekhez is nagyon értettem, nagyon szerettem. Játszottam mindig, egész kicsiként is. Iskolásat pedagógus voltam, és akkor magyaráztunk, és akkor csináltam naplót, meg minden egyéb ilyen dolgot, és mai napig emlékszem, hogy milyen nevek voltak a naplomba, amit így kitaláltam, és nagyon-nagyon jó volt. És akkor fel is vettek a gyógypedagógiai főiskolára, és amikor választani kellett a szakok közül, akkor én a logopédiát is választottam a látás szak mellé, és hát nagyon bejött. Tehát az az igazság, hogy az első felvételi alkalmassági beszélgetésen megmondták, hogy mindenre jelentkezhetek, csak logopédus ne legyek. De ezt ugye nagyon sok embernek elmondták, de én annyira akartam, hogy amikor a konkrét választás volt, akkor én megmondtam, hogy már pedig én nagyon szeretek kommunikálni, nagyon szeretek verset mondani, nagyon szeretek beszélni, nagyon értek hozzá, jó, hát én logopédus akarok lenni, nyilván beszédtechnikára is ilyen dolgokra el kellett még pluszba járnia az embernek, hogyha meg akar felelni később. És ezt én is megcsináltam, és elmentem, és nagyon jó volt. Aztán, amikor végeztem, akkor láttam, hogy még mindig valami több kell. Elhelyezkedtem egy óvodába, egy speciális óvodába, de ez még nem volt elég, akkor baba masszázs képzést megcsináltam, és elkezdtem foglalkozni családokkal, anyákkal. Hát ez nagyon-nagyon vonzott, nagyon jó volt, nagyon élveztem. És ezt azóta is csinálom folyamatosan. És aztán még akartam többet tanulni. Hát akkor még legyen, mi legyen még? Hát valami korai fejlesztéssel kapcsolatos. Hát olyan nem volt nagyon akkor még. És akkor találtam meg a perinatális szaktanácsadó szakot, ahol ugye a peri az a körüli, a natális az a szülés, tehát mindenféle tudományból összeszedtük azt, ami a szülés, a várandóság, a nőiség, a gyereknevelés köré csoportosul. Hát megnéztük a művészettörténetben, hogy mutatják meg ezeket a helyzeteket, de megnéztük a pedagógiában, a szociológiában, és mindent átvettünk ezzel kapcsolatban, és hát szaktanácsadóként végeztünk. Azt vettem észre, hogy ez még mindig kevés, mert még volt egy tantárgyam a perinaton, ahol mutattak nekünk még egy tanítási módot, ami nagyon emlékeztetett arra, amit én Németországban megismertem. Ott egy videotechnikás családterápiáról kaptunk képzést, és valahogy azt akartam még jobban megismerni, és azt akartam használni, és ezért a szülő, csecsemő és kisgyermek konzuláns képzést is befejeztem, az is egy 2 éves posztgraduális képzés, ilyen szakvizsga szint, és akkor éreztem azt, hogy na most már viszonylag teljes a kép, és hát ezekkel a nagy főiskolai végzettségekkel indult az, hogy én a fő munkám mellett, ahol főként gyerekekkel foglalkoztam, középsúlyos, vagy súlyos, értelemfogyatékos, vagy akár egészséges, de speciális nevelési igényű gyerekekkel megtartottam ugye a logopédiát, de hogy meg korai fejlesztést is csináltam, és ott mindig jó volt az anyákkal együtt beszélni, és mindig ott volt az, hogy bármelyik életkorban, ahol dolgoztam a gyerekekkel, ott azt láttam, hogy tehát nem tudom kikerülni a családot, nem is akartam, de hogy én még jobban be akartam őket vonni, mindig még jobban, mert hogy az kevés, hogy kevés volt, kevésnek éreztem, vagy nem hatékonynak. És akkor jutottam el arra a szintre, hogy már rengetegen kerestek pluszba, akkor még a Buboca Baba néven futotta az én kis magánvállalkozásom, és nagyon sokan kerestek, és már nem bírtam. Tehát már azt éreztem, hogy én nem tudok több órát tartani, a főmunka mellett sem, ez már nagyon sok. Ki kéne találni valami olyat, amivel én több embert tudok elérni, de az én időm, az én megmarad, az én időm, az én családommal töltött időm. Ekkor tehát kezdtem alternatívákat keresni, és tulajdonképpen elég gyorsan találtam sok olyan példát az interneten, amik az online oktatásról, vagy az online világról tartanak mindenféle tanokat. Tehát marketinget kellett tanulnom, meg mindenféle olyat, amit egyáltalán nem akartam soha. És kerültem messziről, de aztán úgy nem tettem, hogy hát ez nem kerülhetem el, mert nem működött anélkül, és tényleg csak le voltam terhelve, és nem volt meg az a megfelelő mennyiségű idő, meg erő, amit saját magammal akartam, vagy magunkra, a családra akartam fordítani. És akkor megláttam azt, hogy én igazából nem fogom elkerülni a gyerekeket, nem fogom abbahagyni a gyerekekkel való foglalkozást, de hogy az anyákon keresztül kell nekem segíteni. És akkor egy segítőmmel, egy mentorommal végül is megbeszéltük, hogy ez az Anya Akadémia név, ez mindent lefed, amit én akarok, hogy egy komplett tudást akarok átadni anyáknak, minden olyan területről, ami akár könyvekből is megtanulható, de azért mégiscsak könnyebb úgy, hogy ha valaki szakértőként egy kicsit személyre szabottan átadja, hogy egy adott életkorban mit kell tudnia egy gyereknek. És persze a játékötleteket, meg fejlesztésre ötleteket, és így indult el az Anya Akadémia, hogy rengeteg tervem volt, rengeteg vágyam, hogy na ezt meg kell valósítani, ezt meg kell csinálni, jó, de hogyan? És akkor már láttam ugye példákat, ilyen oktatási példákat, hogy hogyan lehet jól tanítani, de mégsem volt meg az igazi. Tehát nem találtam meg azt, amivel tök jól lehet tanítani, amivel tényleg megfelelő visszacsatolást tudok én is kapni, és az anya is. Mert azért online tanulni az egész más, mint élőben. És azt hiszem, most már megtaláltam azt a fajta oktatói módszer, egy oktatóprogram segítségével, amivel én tényleg végig tudom vezetni az anyákat, szinte kézen fogva, egy-egy területen, és én is látom, hogy ők hogy haladnak a fejlődésben. Hát ez röviden a történetem.
Ez a jövő. A jelen és a jövő.
Igen.
Én szeretnék visszakanyarodni, mert elmondjuk, hogy mi már több mint 10 éve ismerjük egymást, és akkor, amikor találkoztunk, akkor még nem volt család, saját, úgy, ahogy most már van. És engem mindig ez érdekelt, hogy ez egy ilyen nagy kérdőjel volt, hogy lehet valaki ennyire tudatos, de tényleg, tehát hogy így az kattogott most is végig bennem, hogy te konkrétan felkészültél erre az egészre, de úgy, ahogy nem mondom, hogy mindenkinek feltétlenül ennyire fel kell készülnie, de hogy azért így jó lenne ezzel, sokkal többet foglalkozunk ezzel az anyaság dologgal, mint ahogy sokan belecsöppennek ebbe az élet szituációba, élethelyzetbe. Hogy nem volt nehéz egyébként, tehát hogy akkor, amikor te vágytál erre, meg képezted magad ebbe, azért nem árulunk zsákba macskát, nem 22 évesen ismerted meg a férjed, de tehát, hogy én ott voltam akkor is, és láttam azt, hogy ez nem mindig egyszerű, és tudtam én is, hiszen mondhatjuk, halkan megjegyezhetjük, hogy közösen abban az időben nagyon kerestük saját magunkat is, meg a másik felünket is, hogy tényleg te ezt hogy élted meg, hogy ennyit vagy anyák körül, gyerekekkel, kicsikkel, akár még pocaklakókkal, és ott vagy, hogy hát igen, jó lenne, hogy magamra is lenne ennyi időm legalább.
Igen. Ez egy szép életút volt eddig is, meg nem tovább is tart. Nagyon érdekes volt megélni. Tehát az első időben, amikor így a babamasszás csoportokat tartottam, meg igazából nekem ugye a családomban nagyon sok a kisbaba, és
mondhatom... Akik már nem kisbabák.
Ja, igen. Igen. Tehát most már azért... Sok kisgyerekes család vett körül, és több gyerekes család is, és olyat is megéltem, megláttam, hogy van, amelyik nővérem később talált párt. Mindig bennem volt, hogy hát én még várok az igazira, keresem a megfelelőt. Persze mindig megkaptam családtól, hogy ez biztos az én hibám, hogy most már mindenkit hagyja érvényesülni, de tudtam, hogy azért nem lehet bárkit beengedni az én kis személyes burkaimba. Úgyhogy úgy éltem meg ezeket a foglalkozásokat, hogy igazából azt nagyon élveztem. Nekem ez jó volt, valahogy mindig ott volt a megnyugtató tudat, hogy most, igen, most még is furcsa, de majd biztos megtalálom én is. Tehát kizártnak gondoltam, hogy nem lelek majd párra. Ez így nagy átlagban. De azért persze voltak kételjeim is, mindig vannak, mint szerintem minden ember ilyen. És annyit tudtam, hogy a perinatális, talán a perinaton, nem tudom, vagy valamelyik képzésen volt olyan, hogy igazából azok, nem mondták ki teljesen, de az volt a kérés, vagy az volt a kicsit a munkába állás feltétele, hogyha valaki így ezt így dolgozik, hogy azért mégiscsak jobb lesz a munkában, hogyha van saját tapasztalata. Hát ez számomra nem volt kérdéses, hogy egyrészt van tapasztalatom, lehet, hogy nem a saját, de majd lesz. És szoktunk viccelődni a párommal, hogy amíg ő élőben tapasztalta meg azt, hogy milyen egy gyereknevelés és egy kisbabának az első pár éve, addig én ugyanabban az időben mindenről elméletben tanultam meg mindent. Ugyanis amikor mi összekerültünk, akkor már volt egy nagyobb gyereke, 4-5 éves lehetett a Milán, amikor én megismertem őket, és hogy nagyon szép volt az is azt megtapasztalni, hogy mi, ha bár egy picit más, az életünk útján egy kicsit máshol találkoztunk, és nem együtt kezdtünk el megismerkedni az anyaság-apaság élményével, de mégis ugyanazon a szinten voltunk, és szépen összecsiszolottunk egymás mellett, mert hogy a Milánt is akkor mi neveltük tovább, úgyhogy egyedülálló apaként találkoztam a Lacival, és utána mi együtt folytattuk tovább az utunkat. Nekem ez úgy csengett le, hogy ez egy nagyon szép, föntről jövő terv volt. Abszolút, amikor már így megláttam, hogy na, ez az utam, és tényleg elfogadtam, hogy ez lesz, képbe kerültem, hogy ez tényleg, ennek így kellett lennie, akkor ez egy nagyon jó érzés volt.
Hogyha azt összük, pont ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy nagyon sokszor, amikor így újra próbálkoznak, akár az egyedülálló anyukák, apukák, nagyon nehéz lehet egy olyan fél, aki 4 év, 5 év, 3 év, akár 2 évet is, de be kell hozniuk a nulláról egy kapcsolatba, és nagyon nagy forral indultál, hogy legalább volt mihez nyúlni, láttad a magad előtt már ezeket a dolgokat, meg a sémák meg voltak a családon belül is, akár, ami egy kicsit még közelebbi, mint azok, akik csak jártak hozzád.
Igen, hát azért, amikor a második gyerek megszületett, a közös gyerekünk, akkor azért még jobban helyre billentek a dolgok, de igazából, ha megkérdezik, hogy az Andris hányadik gyerekem, akkor mindig azt mondja, hogy a második, mert hát végül is a második.
És akkor az anyaság, mint maga ez a fő motívum, elindultál ezen az úton, logopédia, nem tudom, de hogy csapott meg ez a szellő, ez a maga a perinatális dolog tényleg, tehát hogy így, hogy találtad ezt meg?
Én szerintem ezt talált meg engem. Tehát igazából én nem mondtam, hogy ezt akarom csinálni. Mert ugye először látássérültekkel akartam foglalkozni, aztán mégis kidomborodott a logopédia, mint kommunikáció. Jártam improvizációs színjátszókörbe, és színész is akartam lenni, és nagy álmaim, meg ötleteim voltak, meg mindenféle ilyen nagy álmodozások, és mindig nagyon kreatív voltam, mindig kitaláltam valamit, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne elérni. Már gimiben is szerveztem mindenféle közösségi programot, és összerántottam egy csomó embert, meg aztán az egyetemi évek alatt, aztán utána is. Én mindig ilyen közösségteremtőnek képzeltem magamat, és szerintem jól is csináltam, csinálom. Nagyon, nagyon élveztem átadni azt, amit én kaptam, de sosem ilyen... Hát igazából csak megmutattam, hogy én hogy csinálom. Tehát ez szokott inkább lenni, hogy én nekem ez így megy, akkor senkire nem akarok ráerőltetni semmilyen tanítást, meg tanokat, meg nem tudom. Azt hattam, a legjobb példa talán erre az, hogy megismerek egy csomó nevelési elvet, egy csomó fejlődési utat, és megmutatom az anyáknak, mondhatni, hogy tálcán kínálok nekik ötleteket, megoldásokat, és válasszák ki, hogy melyik, ami nekik megfelelő. Nyilván utat mutatok, hogy szerintem ez egy kicsit jobb megoldás, vagy ez illik hozzájuk legjobban, de hogy nagyon sokféle lehetőség van, és abban segítek, hogy neki mi a legjobb.
Szerintem mindannyiunk életében kellenek ilyen jelző oszlopok. Nálad is voltak ilyenek, amit említetted, akár csak azok az anyák, akik előtted voltak, anyukád is, aki ugyan nagyon sokat dolgozott, de azért mégis egy nagyon-nagyon nagy jelző oszlop volt. Tehát, hogy akkor a cél, hogy te legyél ez a jelző oszlop, ez a support, ez a segítség, ez a támogatás. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor nagyon sok minden van körülöttünk, és tényleg annyi információ van, nagyon fontos, hogy egy olyan szakember legyen ott mellettünk, akiben tényleg tudunk bízni, de nagyon nehéz ezt megtalálni, hogy hogyan kire bízzuk ezeket a döntéseket. Mit tapasztalsz egyébként ebbe a közegbe, hogy sokan indulnak, sokan fejlesztenek, hogy akkor ők most saját úton elindulnak. Könnyű lesz így megmaradni? Vagy?
Nekem az a furcsa, vagy két gondolat jut erről eszembe, hogy nagyon sokan saját élmény után mondják meg a frankót. És lehet, hogy jól is csinálják, lehet, hogy nagyon egy íven járnak, és nagyon azt az egyet akarják, ami nekik beválik, és akkor azok csapódnak hozzájuk, akiknek is szintén majd beválik az az egy, és akkor ez így rendben van. Én azért abban látom a rációt, hogy én is úgy vágtam neki ennek a mindenségnek, hogy előbb azért nagyon sok elméletet megtanultam, és csak utána lettem igazán anya. Tehát én tanultam örökbefogadásról, nevelőszülőségről, és lásd, bele is kerültem ebbe. Tanultam mozaik családokról, mindenféle olyan helyzetről, amiben egy-egy ember vagy belekerül a családjával, vagy nem. És ami nagyon fontos, hogy azért a nők főleg, de azért az egész család, hát ez egy ilyen helyzetben érzelmekkel van benne. És hát szokták mondani, hogy jó pszichológus akkor az nem viszi bele a saját érzelmeit, a saját tapasztalatait, erről nem beszél, de mégis akkor, amikor hallgattam anyukámnak az előadásait, mert hogy sok előadásra is persze elkísértem, akkor azért mindig akkor csillant fel a közönség, és akkor maradt ott egészen a figyelme, hogyha saját példákat mondott, ha olyan tapasztalatokról mesélt. Mi már egy kicsit untuk, bár engem kevésbé zavar, de többiek nővéreimet igen, hogy egyszerűen bármelyik előadásáról volt szó, valahogy egy családi fénykép mindig belekerült abba az előadásba. Vice versa, mert a családi fotók közé is mindig került egy valamilyen sérült szemű embernek a fotója is, ami kevésbé volt jó. De minden esetre az a lényeg, hogy mi azért megláttuk azt a részét is, hogy jó elmondani a saját példákat is. De azt nagyon fontosnak tartom, hogy amikor ha bármelyik anyukával, vagy bármilyen helyzettel találkozunk szembe, nem szabad, hogy a mi érzelmeinkből válaszoljunk. Hogy képesnek kell lennünk lerakni azt a problémát, vagy azt az érzést, ami mondjuk nem fogadjuk el azt a nevelési elvet, ahogy ők akarnak nevelni. de megpróbáljak abból is kihozni a jót, vagy terelni a jó irányba. Úgyhogy én egy kicsit így azt mondhatom, hogy én szélesebb látókörből látom ezeket a helyzeteket, mint a mostanában divatos és egyre több coach, vagy pszichológus, aki mondjuk egy kicsit zártabban, távolságtartóbban, vagy határozottabban megmondja, hogy mi a probléma, és hol kellene helyre tenni a dolgokat. De hát egyiket sem tudom elkerülni, mert vannak jó kérdezési technikáink, ami szerintem nekem ösztönből jön, és vannak olyan dolgaim, amikor meg megmondom, hogy szerintem mi lehet a jó út, de akár van többféle jó út is, és akkor azok közül válaszunk ilyen pedagógiai nevelési helyzetből. Nekem a tudatosan kreatív gyereknevelés, mint ilyen összetett fogalom lett az egyik fő irányvonalam, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ismerjünk meg sokféle nevelési helyzetet, amit most mi még lehet, hogy nem alkalmazunk, mert nekünk bevált valami a saját családunkba, de nem baj, ha megismerjük, mert születhet mondjuk egy másik gyerek, vagy lesz egy olyan helyzet, egy életszakasz, egy élet, bármilyen olyan kis apró mozzanat, ahol viszont meg azt kellene alkalmazni, valamilyen szinten kreatívan kiválasztani egy jó megoldást, és jó, hogyha ezekről tudunk. Úgyhogy én nekem ez az elvem, hogy így sokféle irányból lehet közelíteni, és ezekre kell választ adni, vagy ezekre kell segíteni a útjukon az anyukákat.
Egy kérdés jutott még eszembe, hogy és milyen érzés volt az, amikor a saját anyaságodba csöppentél? Jó, oké, nem úgy csöppentél, de hogy...
Hát igen, mert itt az a kérdés, hogy mikor csöppentem bele. Vajon akkor belecsöppentem már, amikor én mentem szülői értekezletekre, vagy én mentem az óvodába a Milánért, vagy amikor már, ugye talán ezt a példát már nemrég mondtam neked szóban, vagy amikor már nem kellett arra figyelnem, hogy ezt a hivatalos iratot most nem, már én is aláírhatom, már nem csak a férjem, és hogy én is teljes joggal tudok eljárni, ebédet befizetni az Andrisnak az óvodájába. Szóval milyen érzés? Emlékszem rá, hogy mennyire vágytam arra, hogy anya legyek. Arra emlékszem, akkor még arra is vágytam, hogy legyen párom. és akkor aztán, amikor házasok voltunk, akkor igazából már volt gyerekünk. Úgyhogy így megélni a saját szülésélményemet, és a várandósági szülésélményemet, és utána meg a... Hát az egy szép csoda. Úgyhogy ez egy nagyon jó út. Persze, mint minden nő, van az életében ilyen hullámhegy, hullámvölgy. Én nekem nagyon tetszett az, hogy amikor tanultam, ismereteket gyűjtöttem a marketing világából, meg az idő helyes gazdálkodásából, mindig megláttam azt, hogy ezek szép dolgok, nagyon jól leírják, hogy hogyan oszd be az életedet, vagy hogyan alakíts ki új szokásokat, vagy hogyan építs be jó szokásokat, és akkor mindegyiknél megmondtam, hogy ez nagyon jó, de neked van gyereked? Nincs? Akkor csönd! És aztán tudatosan kerestem azokat a könyveket, szakirodalmakat, ahol konkrétan tudtam, hogy anyákról szól, anyáknak szól, anyákkal kapcsolatos, kicsit lazábbak voltak, kicsit máshogy viszonyultak, és akkor ebből csináltam egy mixet tulajdonképpen, amivel tényleg én időnyerésre tudok mutatni utat az anyáknak, mert hogy az én időre szükségünk van. Tehát az embernek kellenek ilyen akár 5 perc, napi 5 perc, napi 7 perc, de kell, hogy magára időt szánjon. Kell, hogy időt szánjon arra, hogy most ő kivonul a fürdőszobába, és csak bekrémezi a kezét, és az most csak magáért lesz, csak ő érte. elmegy fodrászhoz, hogy megmossa a haját végre valaki más is, vagy ekkor már biztos, hogy el kell menni, és hajat kell mosni, mert meg van beszélve az időpont. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor akkor is tenni kell, hogyha én tudom, hogy mást részesítenék előnyben, és hogy mindenki mindig háttérbe vonulhatok én, mert nem vagyok annyira fontos, mint majd a gyerekem. De akkor lehetünk egy jó lelki életben, egy jó egészségi állapotban, hogyha fordítunk időt magunkra. Úgyhogy én az időnyerésre nagyon nagy hangsúlyt fektetek, de mindemellett még arra is, hogy így az anyák minden területben egy kicsit úgy nem csak belelássanak, hanem kicsit úgy mondanám, hogy eljussanak egy olyan magas szintre minden nevelési helyzetben, minden fejlődéssel kapcsolatos területen, hogy azt érezzék, hogy ez egy kiváló szint, ez egy mesterszint, hogy eljussanak az anyaságuk mesterfokához.
És hogy érzed egyébként, hogy a maga az Andris és az ő létez lazította könyvek által adott szakaszokon, azokon, amit a papíron olvastál, vagy könyvben tanultál, illetve láttál a többiekben. Tehát mennyit lazított ez rajtad, hogy...
Nem is az, hogy lazított, hanem hogy hiába tanultam mindent, és tudtam mindent a fejlődésekről, arról, hogy hogyan gondozzam a gyereket, hogy hogyan alakul egy szoktatás, hogyan mi hogy van, én is megéltem azokat a parákat, azokat az izgulásokat, azokat az ébrenléteket, amit szerintem minden anya, minden apa, hogy én is elhívogattam az anyukámat, hogy anya, ez normális? Anya, mit csináljak? Anya, nem előreugró, vagy hátraugró a gyereknek az állkapcsa? Nem kéne elvinni valahová? Nem lesz autista? Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez minden anyának benne van, de hogyha ott van velünk valaki, bárki, aki nem elvisz minket egy tévútra, akkor tényleg egy valaki mentor, akit fel tudunk hívni. Jobb esetben a védőnő, gyerekorvos ilyen, de sokszor jó az, hogyha van külön erre egy emberünk, aki meg tudja mondani, hogy igen, ez rendben van. Vagy mi magunk el tudjuk mondani magunkról, hogy hú, én most nagyon, nagyon érzelem, valamelyik hullámában vagyok benne, és mikor megyünk már följebb. Ez ilyen.
Akkor köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál ma.
Én is köszönöm.
Sok sikert, és hajrá anyák az Anya Akadémián. A mesterszintet el kell érni.
Igen, köszönjük. Igyekszünk közösen.
Az út. Podcast interjút hallhattak Hamar Szelényi Évával, a Szelényi Anya Akadémia alapítójával.